A legfőbb tanulság, azt gondolom, ami az előadásból is kiderült, hogy ez az ügy, vagy ez az év, ez a Brodarics projekt az Országos Levéltárnak egy olyan tevékenységi körét emelte ki, amely több apró résztevékenységet fog össze. A kiinduló pont egy telefon volt, amit Pálffy Gézától kaptam, hogy felbukkant ez az irat az egyik antikváriumba, és akkor beindul egy gépezet ilyenkor, hogy mihez szükség van-e rá, a forrás értékét megállapítani, pénzt kell szerezni rá, alkudni kell, stb. És a vége ennek az egész folyamatnak az Országos Levéltár közművelődési tevékenysége, az a sok ezer látogató, aki végül is meglátogatta az intézményt és képet kapott magáról a levéltári tevékenységről, meg a történeti forrásról. A Brodarics levél tehát összefogott sok mindent, sok mindenkit, és egy olyan keretet adott a levéltári tevékenységnek, amely így a közönség felé, a piacokat és a közönség felé való összekapcsolást a korábbiakban talán nem mutatta meg. Amikor itt az előbb leültem és szétnéztem, az egyik oldalon Pálffy Géza ül, a másik oldalon Oborni Teréz, mind a ketten aktív részesei az Országos Levéltár ilyen irányú gyarapító tevékenységének. Gézát említettem, Teri jóvoltából néhány héttel ezelőtt 11 darab középkori oklevelet sikerült megvásárolni az Országos Levéltárnak, amely egy vidéki város padlásán hevert több évtizeden keresztül, és nem is akármilyen évkörből, 1295 és 1337 között. Azért is mondom el, mert a kollégákra ilyen szempontból nagyon nagy nyomás hárul, és számítunk a támogatásukra és az együttműködésükre. Mindegyik ismerettség és személyes kapcsolatok révén került az Országos Levéltár látókörébe, és csak így működik. Nagyon sok, szerintem több száz olyan értékes irat hever még az utcán, padlásokon, amelynek a begyűjtése elsősorban a mi feladatunk, azoké, akik fel tudják mérni ezeknek az iratoknak a jelentőségét. Második előadóként szeretném fölkérni Pálffy Gézát, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet kora-újkori témacsoportjának a vezetőjét, tudományos tanácsadót, hogy tartsa meg előadását. A magyar történelem különleges másfél évtizede, két legitim király egy három részre szakadó országban címmel.
Kedves kollégák, én nehéz helyzetben vagyok, mert én egy olyan témáról beszélek, amit mindenki tud. Lehet, hogy jobb lett volna azt választom, hogy örülök, hogy előkerült annak idején az a levél, és az egy karácsonyi ajándék volt Kassa Péternek, mert nem hitte, hogy megvan. Eredetileg én sem, mert Fraknói tudott róla utoljára 1871-ben. Most tényleg megszereztük a Magyarországos Levéltár számára. Nekünk 2010 karácsonyi ajándékának nevezhető, és örülök, hogy szinte hihetetlen, hogy ebből ilyen ünnepség lett másfél évvel később. Tehát az embernek ez egy különlegesen kedves érzés. Ha nem tudta volna megvenni az Országos Levéltár, akkor is meg lenne, mert én már azt a taktikát folytatom az antikváriumokkal szemben, hogy elkérem digitalizálva a képet, tehát akkor is a birtokunkban lenne. De talán ennyi bőven elég, és próbáljak meg valamit erről a témáról is beszélni, bár talán jobban szeretnék egy másikról, amit most a kutatóterembe kutatok, ami legalább ilyen érdekes lenne, és részben össze is függ azzal, ami itt látható, de ezt most nem tehetem. Ezért egy olyan témáról beszélek, és tényleg elnézést kérek, amit valójában mindenki tud, tehát a magyar történelem egy különleges másfél évtizedéről, a Mohács utániról, Brodarics korszakáról. A tartalom szerint 5 dologról szeretnék beszélni, két legitim királyunk van-e, mert ezt már a korban is megkérdőjelezték, ez a második pont, aztán, hogy hogyan szakadunk három részre, és a szétszakadás ellenére van országegység és összetartozás, és hogy amiben élt az a korszak, Brodarics korszaka, az a Magyarország sorsfordulója volt. Hadd kezdjem azzal az élménnyel, hogy nemrég Ljubljanában jártam,
és megkérdezte egy szlovén kollega, hogy ugye Szapolyai illegitim király volt, mert nem a Szent Koronával koronázták. Ez 2012, néhány évvel Erdélyben ugyanezt hallottam egy erdélyi kollégától Ferdinánd kapcsán. Tehát ez a vélekedés mind a mai napig erősen él, attól függ, hogy éppen hol él az adott történész, vagy mennyire jártas a magyar történelemben. A valóság azonban természetesen, mint itt azért nagyon sokan ezt tudják, hogy mindkettőjük teljesen legitim király volt. Tehát az ellenkirály fogalmat is majdnem, hogy mellőzhetnénk a történetírásból. Két magyar legitim király van a Mohács utáni időszakban. Mindkettőt ugye ezzel a Szent Koronával, ami szintén egy kedves emlékünk az országos levéltárban, itt látható a legkorábbi ábrázolások egyike, koronázták, mindkettőt Székesfehérvárot és mindkettőt Podmanicki István, a rangidős felszentelt püspök, ugye nyitrai püspök, tehát nem Várdai Pál koronázta egyiket sem. Jó lehet, a történetírók 90%-a ezt írja, de ennek részleteiről most nem szeretnék beszélni. Az viszont, és ráadásul nem csak mindketten legitimek voltak, hanem mindketten szabad választással kerültek a trónra, még akkor is, ha mindketten másként magyarázták, már másnap a szabad királyválasztást és a trónra kerülésük magyarázatát, hiszen más-más politikai csoport juttatta őket hatalomra, de ugyanannak a magyar királyságnak az élére kerültek, és szerették volna ezt a szép történeti magyar államot irányítani. Ez azonban természetesen nem sikerülhetett, ugye itt Ferdinánd koronázásáról maradt fönn egy különleges metszetünk, hiszen mivel más-más csoportok juttatták őket hatalomra, két rivális csoport, akik ráadásul hosszú ideig küzdöttek egymással, az azt eredményezte, hogy a két legitim uralkodó egymás elleni küzdelmet folytatott, és hamarosan más-más birodalomhoz csatolta saját országát, ugye Abszur Ferdinánd esetében a monarchiához, Szapolyai esetében pedig részben az oszmánokhoz. Ami számunkra különösen érdekes és tanulságos a Bocskai levél kapcsán, már sokat írtunk róla, hogy annak ellenére, hogy mindketten legitimek voltak és mindketten törvényes uralkodók voltak, már másnap megkérdőjelezték, vagy legalábbis egy-két hónap múlva megkérdőjelezték a legitimitásukat. Tehát azt a vitát, ami a 19. századtól felbukkan a magyar történetírásban, hogy és ugye a ljubljanai és az erdélyi kolléga emlékezetében él, azt már 1526. decemberében elkezdték a politikus elődök, Révai Ferenc, Verbőci István, és sorolhatnám a magyar szellemi elit tagjait, köztük Brodaricsot is magát, hiszen a Brodarics levél részben erről is szól, hogy hogyan kérdőjelezi meg a másik uralkodónak a legitimitását. A propagandában, a politikai propagandában azonban minden lehetséges, tehát ugyanazt az eseményt, azt a saját érdekének, éppen aktuál politikai érdekének köszönhetően mindenki szabadon értelmezheti, és számunkra ugye történészek számára az irodalomtörténészekkel való szép együttműködésben az is különösen öröm, hogy ebben a magyar szellemi elit vezérei vettek részt. Nem kell ugye Révai, Brodarics vagy Verbőci kapcsán ezt külön hangsúlyoznom, viszont jól mutatja, hogy ez a fajta legitimitás megkérdőjelezés, tehát hogy Révai Péter felsorolja, hogy miért illegitim Szapolyai 1526. decemberében nagy beszédet tart, majd ezt a nádora 1527. novemberében Ferdinánd koronázásán egy órás, sajnos nem maradt fel a beszéd szövege, de egy óráig magyarázta a magyar politikelitnek, hogy Szapolyai miért illegitim. Ezt hasonlóan megteszi Brodarics a híres levélben, és sorolhatnánk még ezzel kapcsolatban született korabeli verseket és egyéb humanista vagy politikai propagandisztikus szövegeket, de ez így szép számunkra, hiszen nem kell a történész próbál egyfajta valóságot rekonstruálni, a politikusnak már a korban sem kellett a valóságot követnie, ez természetesen így normális, és így zajlik egy különleges politikai propagandisztikus harc, és számunkra azért is különösen kedves volt ez a levél, ugye Brodaricsnak a Ferdinándtól való átpártolása, mert ebben a diskurzusban egyik egyik kulcsforrásnak. Péter egyszer azt mondta, hogy a legjobb Rodarics levél, ugye én ezt nem tudom megítélni, majd aki véglapozza ma ezt a kötetet, az megláthatja, de valóban az egyik legkiválóbb levelünkről van szó. Tehát annak ellenére, hogy mindketten legitimek voltak, már a korabeli politikai propaganda mindkettőjük legitimitását megkérdőjelezte, és ez valójában másfél évtizeden keresztül, tehát abban a korszakban, amiről én most beszélek, ebben a sorsfordító korszakban mindvégig így van, és napjainkig él. Tehát nem csak a történeti köztudatban, hanem még történészek gondolkodásában is, miként az említett példák mutatják. Miközben a két király legitim volt, a nevető harmadik is itt volt, akit Szulajmán szultánnak nevezhetünk, ugye ez a híres metszeten, ez a török kéz akár ezt is jelképezhetné, hogy közben megkezdődött az ország három részre szakadása, amit persze nehéz volt a korabeli politikai elitnek elfogadni, hogy nem csak két uralkodó van, két törvényes uralkodó, hanem már három részre szakad az ország, amelyet ma már történészként ugye nagyjából úgy látunk, hogy egy meggátolhatatlan folyamat volt, hiszen ha a táblázatra néznek, akkor láthatják, hogy itt olyan erőviszony különbségek voltak, amelyek csak időkérdésévé tették, hogy Magyarországból mennyi marad. Tehát, hogy Magyarország Bulgária sorsára, vagy Szerbia sorsára, vagy Boszniára jut, ugye az volt a kérdés, hogy ebben hogyan tudjunk a töröknek ellenállni, és ez a három része szakadás valójában már a Brodarics levél keletkezés előtt jóval megkezdődött. Ha itt megnézik ezeket a területeket, valójában 1521-ben már megtörtént az ország három részre szakadása, még ha ekkor kicsi is volt, aztán kibővül azzal a pirossávval, és utána az 1520-as, 30-as években már ugyan Szlavóniáról gyakran elfeledkezünk, de annak egy jelentős része már oszmán fennhatóság alá került, tehát 1530-as évek közepén már egyértelműen három részre szakadottságról beszélhetünk, de ez még ekkor akár visszafordíthatónak is tűnhetett. Ami majd eldöntött a kérdést, az ugye egyértelműen Buda eleste, amit talán szerencséje volt Brodaricsnak, hogy már nem élhetett meg. Ha ez még azt is hozzáteszem, hogy az 1530-as években annak ellenére, hogy a török csak ezeket a területeket bírja, de valójában Budától kezdve egy csomó hadjáratban vagy Buda védelmében és Szapolyi mellett jelentős oszmán csapatok vannak, akkor valójában már ekkor is három részre szakítottságról beszélhetünk, és hát mindenki előtt ismert, hogy Gritti kormányzósága a szapolyai vazalusságát jelentősen megerősítette. Ugyan 1541-re tesszük Magyarország három részre szakadását, de ez a folyamat itt jól érzékelhető, hogy a 30-as években is már valójában részben megtörtént, és hát ha arra gondolok, hogy azt írt a Tardasi István 1530-ban a Tóna megyén Márai várban, hogy egész Törökországnak szinte közepette vagyok, ez áruló magyarok mint török élének, persze sem kell teljességgel elhinni, de akkor már jól mutatja azt a helyzetet, amiben pont ennek a vidéknek, ennek a régiónak a lakói részben érezhették magukat. Tehát megtörténik az ország három részre szakadása egy folyamat eredményeként pont Brodarics életében, de ennek ellenére még ekkor sokan hisznek abba, hogy ez az ország mégis egyben maradhat, és ezt különösen hangsúlyozni szeretném, és ennek az egyik fő szereplője, csak hogy lássam, hogy mennyi időn van, főszereplője maga Brodarics István, hiszen még él az a generáció, sőt politikai pályája javában van, aki Mohács előttről származik, akinek az ország egysége az egy természetes és nagyhatalmi, vagy legalábbis középhatalmi szerepe Mohács előtt nagyon meghatározó volt, és ez valójában még 1541 után is jó sokáig megfigyelhető, hogy egy országban gondolkodnak és jelentős összetartozás van, és Brodarics egész pályája, amiről majd a többiek fognak beszélni, jól mutatja, hogy ő az ország egységének helyreállításán mennyire próbálkozott. De ha megnézzük Ferdinándnak önmagában azt a kevés figyelembe vettényt, hogy háromszor próbálja visszafoglalni Budát 1530-ban, 40-ben, 41-ben, akkor úgymond a Habsburg oldalról is érzékelhető ez, hát Szapolyi pártján pedig Brodarics vagy Fráter György egész politikája, ugye terire néze, ugyanezt a törekvést bizonyítja. Tehát ez a késő középkorból még tovább élő politikus, humanista, katona generáció ezt a törekvést tovább folytatja, és egyébként ez később is megvan, hogy a széttagolódás dacára, ami egy folyamatként már megindult, az ország egységét és az összetartozást próbálták hangsúlyozni. Még az 1570-es években készült Angelini térkép, ugyan már egy kicsit leszorul róla Erdély, de azt mutatja, hogy még él a történeti Magyarországnak a tudata. És ez a tudat azután tovább él akár az uralkodók címeiben, amit a Habsburgok is tovább visznek, sőt, akár az én kedvenc kis témámban, újabban ugye a ceremóniákon is, amikor elkezdik a középkori címeknek megfelelően megteremteni Magyarország, magyar koronához tartozó országoknak a zászlaját, és nem bírom ki, hogy nem mutassam meg itt is ezt a gyönyörű zászló, ami az egyik kedvencem, és már csak azért is, mert egy hete ki van állítva a Fraknón, tehát végre megnézhető eredetiben, alig férne el itt a falon egy gyönyörű zászló, ami jól mutatja, hogy a magyar politika elit 17-18. Században is próbálja azt az ország egységet, sőt azt a nagy magyar birodalmi gondolatot továbbvinni, amit elődei képviseltek, és hát az országos levéltárból itt az a szintén már többek által ismert forrás, hogy nem csak a magyar országot, hanem a hozzátartozó igényországok zászlait és reprezentálják. Brodarics szempontjából akár ez a horvát zászló is beszédes lehetne. És akkor itt pörgetetném akár, vagy akár a szlavon zászló, amit ekkor 1618-ban Erdődi Kristóf vitt. Tehát a magyar birodalmi hagyományokat is tovább folytatja ez a magyar politikai elit egészen a legmodernebb időszakig, amikor ez egy más konnotációba kerül. Tehát a valóságos szétszakítottság ellenére egy virtuális összetartozást mutatnak be. Ez megmutatkozik a térképeken, a ceremóniákon, az adományokban, és nem is beszélve a magyar kultúra összetartozásáról. Mégis azt mondhatjuk, hogy ennek ellenére, hogy ez a törekvés mindvégig megvan, és a 18. században valójában sikeresen visszaáll ez a késő-középkori magyar állam, vagy legalábbis bizonyos elemeiben. Ugye Erdély zászláját nem láthattuk, mert Erdélyt a magyar korona membrumának tekintették, tehát az nem is hozzátartozó ország, hanem annak része. Tehát ez a fajta összetartozás még inkább igaz volt, ugye ezért csak a 19. század változtat rajta, amikor 11. zászlóként bejön Erdély. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy valójában olyan sorsforduló zajlik le Mohács után, ebben a másfél évtizedben, amely hosszú távra meghatározza Magyarország történetét. Bár nem tudom, hogy mondhatok-e ilyen körben, ilyet népszerűsítő előadásban szoktam, hogy egyfajta első Trianonnak is tartható, sőt bizonyos szempontból sokkal rosszabb, mint Trianon, mert a budai királyi főváros elveszte, a sokkal nagyobb következményekkel jár, mint Trianon utáni átalakulások egy jelentős része. Valójában Magyarországnak több fővárosa lett, Pozsony, Bécset mellett ugye Gyulafehérvár, sőt részben még Isztambult is oda sorolhatnám, tehát egy országnak több fővárosa lett, és a budai királyi udvar soha nem tudtuk pótolni. A kulturális szerepéről nem is beszélve, de a politikai-gazdasági szerepét valójában sohasem tudta Magyarország helyreállítani. Mivel már -5 másodpercben vagyok, ezért csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a területi veszteség ugye nem volt olyan jelentős, mint Trianon esetében, de azért itt is nagyon nagy volt a sok hatás. Viszont annyiban ez kedvezőbb, hogy Erdély ugye egy önálló magyar államként tudott működni, tehát ha az a 120 ezerhez még hozzáadom a 200 ezeret, akkor magyar kormányzású terület, vagy a 80 ezeret, akkor mintegy 20 ezer magyar kormányzású terület volt. És akkor ha röviden összefognánk, hogy miért tekinthető sorsfordulónak egyértelműen a Brodarics korszakának időszaka, akkor egyrészt azért, mert a történeti magyar történelemben először figyelhető meg a szétszakadás, és ez tartós. Tehát az a két legitim király uralkodása alatti szétszakadás az még tovább folytatódott, és másfél évszázadra ez megtörténik. Az, hogy Buda elesett, és sem Szapolyai, sem Ferdinánd nem tudja megtartani, ez 1918-ig valójában azt jelenti, hogy nincs önálló magyar főváros, számos főváros lép helyére, és nincs önálló magyar királyudvar, bár szeretjük ezt mondani, de valójában csak virtuálisan van pont azokon a koronázásokon, amelyekről mutattam ábrát. A Habsburg monarchiába bekerülve a magyar királyság egyharmadával kerül be, egy új közép-európai nagyhatalomnak lesz része, és ez 1918-ig így van. Erdély szétválása vagy leválása is 1867-ig meghatározza a magyar történelmet, tehát ez is hosszú távú változás. Szakály Ferenc már rég megír, ugyanakkor megvan a három ország egy közös kultúra, bár már megosztott keresztény kultúra, ami ezen tragikus események közepette különleges eredmény. Szakály Ferenc már megírta azt, hogy micsoda háborús pusztítások mentek végre, és hogyan alakult át etnikai szempontból a Kárpát-medence, tehát Trianon törökkori gyökereit már ekkor kimutathatjuk. És hát ami számunkra nyilván és a korabeli politikai elit számára is a legnagyobb tragédiát jelentette, hogy örökre elveszik az önálló magyar középhatalmi szerep, és örökre megszűnik egy magyar fővárosból kormányzott magyar birodalom, akkor lesz majd csak újra Magyarországnak saját fővárosa Buda, amikor már a második Trianon bekövetkezik, ezért is lehetne akár első Trianonnak is nevezni. Tehát tudom, hogy furcsa lesz azt mondani, de amikor Brodarics megírja ezt a levelet, vagy amikor ez a levelek többsége születik, akkor Magyarország története olyan hosszú távra kihatóan átalakul, nagyrészt elkerülhetetlen, visszafordíthatatlan negatív politikai, társadalmi és etnikai változások zajlanak le, és sorsfordító kényszerpályák, amelyek napjainkig meghatározzák az életünket, de nem a két gyakran bűnbaknak, vagy akár illegitimnek beállított királynak köszönhetően, hanem sajnos a nagyhatalmi, elsősorban a nagyhatalmi realitások miatt. Köszönöm megtisztelő figyelmet!